Harcosok klubja, a szabad gondolatok ütköző zónája. Közéleti kérdésekről, tabuk nélkül. Az érvek és a vita egy órája a Spirit FM-en Gavra Gáborral, az ATV.hu főszerkesztőjével.
Ez a Harcosok klubja, a Spirit FM-en a mikrofonnál Gavra Gábor, a szerkesztő Szabó Betti. Mai vendégünk Dobrev Klára, a DKEP képviselője és a leendő közös ellenzéki lista várható második helyezettje. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Semmiképpen nem akarom ilyen technikai kérdésekbe folytani a beszélgetést, és inkább európai ügyekről fogunk beszélgetni. Viszont a felvezetőhöz tartozom annyi magyarázattal, hogy ugye most szerda dél van, amikor beszélgetünk. Úgy tudjuk, vagy legalábbis tegnap még úgy volt, hogy nincs kész az ellenzéki lista. Hogy áll? Sikerült lezárni a kérdéseket? Mert kedd este volt egy pártelnöki tárgyalás.
Hát most már majdnem minden kérdést lezártak. Szerintem pont határidőre, ahogy kell. Tehát az
célegyenesben van a dolog.
Abszolút célegyenesben vagyunk, hogyha lesz közös ellenzéki lista.
Kezdjük akkor a legforróbb kérdés, és akkor ismét fejben hallgatók figyelmet, hogy körülbelül másfél nap eltelik a felvételünk és az adásba kerülés között, és azért az orosz-ukrán helyzetben is elég sok minden változhat másfél nap alatt, de a szerda déli állás ugye az annyi, hogy hétfő este bejelentette Vlagyimir Putyin orosz elnök, hogy Oroszország elismeri az Ukrajnától de facto 2014-ben elszakadt két úgynevezett népköztársaság függetlenségét. Az lenne az első kérdésem, és nyilván egyikünk se jós, és nem is tetszelgünk ebben a szerepben, de hogy látja, mi lesz ennek az eszkalációnak a vége, mert azért az eszkaláció egyértelmű.
Hát egyértelmű, és napról napra rosszabb a helyzet. Engem inkább az lep meg, hogy mennyire irracionálisan viselkedik bizonyos szempontból az orosz vezetés. Putyin népszerűsége, az emberek életszínvonala romlik az elmúlt években, és erre ugyanazzal az eszközzel válaszol, mint hogy válaszolt egy jó pár évvel ezelőtt, amikor annektálta a Krím-félszigetet, hogy ismét háborút indít. Szörnyű, mert a történelemből pontosan ismerjük, hogy amikor diktátorok bajba kerülnek, akkor általában háborúkkal próbálnak ebből kimászni, és ez szörnyű következményekkel van az ott élő emberekre. Ez az orosz emberek számára is dráma. Én abban reménykedem még mindig, és nagyon remélem, hogy nem vagyok naív, hogy komoly vérontás nélkül meg lehet akadályozni, de föl kell készülni a legrosszabbra is.
Tehát akár azt is elképzelhetőnek tartja, hogy ugye a két úgynevezett népköztársaság határain túl is harcok törhetnek ki, tehát Ukrajnának azokon a területein, amelyeket ez a két szakadár köztársaságnak a területe nem érint.
Hát Putyin beszéde, aki ezt végigolvasta, vagy adott esetben akár meghallgatta, az, hát azt mondanám, hogy egy őrült beszéd volt, ami nem egyszerűen a két szakadár területről szólt, hanem egész Ukrajnáról. Kétségbe vont egyáltalán azt, hogy van-e olyan, hogy Ukrajna, hogy vannak-e ukránok, van-e ukrán nép, van-e ukrán nyelv. Rendkívül bántóan beszélt erről a sok milliós nemzetről és országról. Erre mondtam azt a legelején, hogy szinte irracionálissá vált a magatartása. Ugye a szerdán beszélgettünk, tegnap esti hír az újabb Putyin beszéd, ahol ő egyébként a szakadár, tehát nem odáig akarja elküldeni a katonáit, ameddig most orosz csapatok állomásoznak, hiszen most is bent voltak Ukrajna egy jelentős részén, hanem tovább akarja őket küldeni egészen.
Így van, a kedves hallgatóknak annyit tenni kell hozzá, ugye, hogy Luhanszk és Donyeszk megyének a keleti részei vannak a szakadárok kezén, tehát maguk a megye határok ettől nyugatra húzódnak.
Nagyjából 40%-a egyébként a két megyének, ott, ha úgy tetszik, jogtalanul természetesen eddig is, de egy tűzszünetet kötve próbáltak egymással farkas szemet nézni a felek, és éppen tegnap esti állapot, hogy Putyin bejelentette, hogy már pedig a katonákat tovább küldi.
Tehát ennek gyakorlati következménye lesz, akkor mindenképpen intenzív orosz-ukrán harci cselekmények fognak kitörni, hiszen vannak ebben olyan területek, nem is kevés, amelyek ma de facto is ukrán kézen vannak.
Természetesen, és vannak olyan területek, ahol többségében oroszok laknak, viszont nagyon sok olyan terület van még ebben a két megyében is, ahol meg többségében ukránok laknak. Tehát itt az ilyen típusú fegyveres megoldás az biztos, hogy nem tud békét hozni ezeken a területeken, akkor teszi helyesen az Európai Unió, akkor teszi helyesen Magyarország is, hogyha minden forgatókönyvre felkészül.
Beszéljünk akkor az Európai Unióról, és benne természetesen Magyarországról, és egy picit próbáljunk kampány ide, kampány oda, a napi belpolitikai dagonyától egy kicsit elemelkedni, mert azért itt az lényegesen fontosabb kérdésekről is van szó, és hát akár mi történik április 3-án itthon, azt hiszem az ukrán-orosz konfliktus még sokáig velünk lesz, vagy mellettünk lesz. Szóval hogy Európa most egy picit, mintha azzal küzdene, hogy keleten van egy, hát ha nem is erősödő, de egyre ambiciózusabb hatalom a szomszédságában, de nyugaton pedig van egy, hát hogy mondjam, a világpolitika színpadára visszatérő Egyesült Államok. Hol van ebben a képletben Európa? Szóval mennyire önálló entitás Európa? Legyen szó akár az európai, sokat emlegetett európai értékekről, legyen szó akár az európai érdekeknek a képviseletéről. Szóval mennyire önálló, mert ugye ezek a válságok mindig megmutatják azt, hogy mennyire tud Európa önálló lenni, és itt beszélgettünk egy picit az interjú előtt, hogy mennyi párhuzam és milyen különbségek vannak a jugoszláv háborúval, szóval ott nagyon súlyos kudarcot vallott az európai politika és az európai diplomácia. Mennyit lépett előre Európa?
Hát az én ízlésemnek megfelelően nem eleget. Én nem véletlen beszélek arról, hogy az Európai Unió országainak egy sokkal erősebb szövetségben, én Európai Egyesült Államoknak hívom, de lehet bárhogy máshogy is nevezni, de egy majdnál sokkal erősebb szövetségben kell együtt lenniük. Ennek az egyik legfontosabb és legsürgetőbb része, amit már a szíriai háborúnál is megtanultunk, és most szerintem az orosz-ukrán konfliktus még erősebben felhozza ennek az igényét, hogy egy közös európai kül- és biztonságpolitika kell, közös európai hadsereggel is. Akkor fogjuk tudni az európai állampolgárok érdekeit megvédeni.
Na, egy kérdés akkor már van, amiben Orbán Viktor egyetért, ugye a közös európai hadsereget ő is szokta hangoztatni. Más kérdés persze, hogy ehhez ki mennyire járul hozzá, hát pénzzel például.
Hát Orbán Viktor ebben aztán végképp zagyvacságokat beszélt, tehát azok a dolgok, amik neki tetszenek, mondjuk például a katonásdi, az neki tetszik, és akkor legyen nagy erős európai hadsereg, de amikor kül- és biztonságpolitika egységesítéséről beszélünk, akkor meg folyamatosan vétóz. Úgyhogy soha nem arra figyeljenek, amit mond, hanem amit tesz, hogy őt idézzem. Szóval, hogy igenis szükség van a mainál egy sokkal erősebb európai fellépése, mert például most ebben a helyzetben sem tudjuk megvédeni az állampolgáraink érdekét. De mondok mást, hiszen az orosz-ukrán helyzetről nem fogunk tudni úgy beszélni, hogy ne beszéljünk arról, hogy Oroszországnak milyen erőforrásai vannak, és mi az, amivel zsarolhatja az Európai Uniót, és ugye ez az energia, ez a gázár. Nagyon régóta szorgalmazzuk az energiauniót, ami nem egyszerűen csak a hálózatok egybekötését jelenti, hanem például közös vásárlást. Hiszen nagyon más, amikor egy 10 milliós ország, vagy egy 20 milliós, vagy akár egy 80 milliós ország vásárol, és nagyon más, amikor ezt sok százmillió ember nevében lehet megtenni. Én úgy gondolom, hogy ezek azok a válságok, amelyek közelebb hozzák a megoldásokat. Ahogy a koronavírus válságból is egy sokkal erősebb és egységesebb Európai Unió került ki, ha az újjáépítési alapra gondolunk, a közös hitelfelvételre, közös vakcina beszerzésre, most az egészségügyi unió programjával, én úgy gondolom, hogy ebből a válságból is az a feladatunk, hogy úgy kerüljünk ki, hogy az Európai Unió az európai embereket képes képviselni.
Ugye, ha visszakanyarodunk az orosz-ukrán konfliktus, és jó, hogy szóba hozta az energiaválságot, mert hát egyébként valóban nem függetlenül a Covid okozta világválságtól létrejött egy nagy energiahiány világszerte és Európában is. Szóval, hogy mennyire egyeznek meg az európai érdekek, és kifejezetten nem értékekről beszélek, hanem európai érdekek az amerikai érdekekkel, mondjuk orosz országgal összefüggésben. Hiszen ugye Európa, vagy hát az Európai Unióhoz tartozó országok osztoznak nyilván az Egyesült Államokkal azokban az értékekben, ami az egyéni szabadságot jelenti, a nemzeti szuverenitást jelenti, stb. Ugyanakkor elképzelhető, hogy pont energiaügyi kérdésekben hát vannak érdekütközések. Ilyen érdekütközés lehetne mondjuk az északi áramlat kérdése, aminek az átadása, tehát a megépítését már elkészült, az átadását azt Németország hát jegeli vagy leállította ezt az átadási folyamatot az orosz-ukrán konfliktus miatt. De hogy mennyire engedheti meg magának Európa ebben, hogy adott esetben a saját érdekeit képviselje?
minden közösségnek és minden államnak kötelessége az érdekeit is képviselni, de úgy természetesen, hogy nem adja fel az értékeit. Nem szeretnék egy olyan országban, egy olyan közösségben élni, ahol teljesen értéksemlegesen csak azzal üzletelünk, és csak azt támogatjuk, akinek itt tetszik, és szemet hunyunk a felett, hogy egyébként mit tesz és hogyan teszi, mert előbb-utóbb minket fog fenyegetni. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak természetesen mások az érdekei, hiszen itt vagyunk Oroszország mellett, és az, hogy Oroszországgal egyébként kiegyensúlyozott partneri kapcsolatunk legyen, ezt mindenki aláírja. És ez szerintem fontos is. De azt nem szabad elfelejteni, hogy Oroszország az elmúlt években, és minden évben, évről évre, az elmúlt nagyjából 8 évben, körülbelül vagy 10 évben, amióta Putyin először csalta el a választást, ugye erre nagyon sok bizonyíték volt, ami ott elindult azon az úton, ami Oroszországot nem az Európai Unióhoz és a közös értékeinkhez húzza, mint ahogy a legelején volt, hanem látszik, hogy egyre jobban tolódik onnan. Azóta lehet látni, hogy Orbán legjobb barátjának tartott Putyin ambíciói, azok nem állnak meg Oroszország határánál, de még Ukrajna határánál sem. A magyar miniszterelnök ott áll Putyin mellett, ezelőtt egy pár nappal találkoztak, ugye, és ott áll mellette akkor, amikor Putyin arról beszél, hogy a NATO tagságot, illetve a NATO határait, azt vissza kéne húzni. Arról beszél, hogy Magyarország ne legyen NATO tag, és ezt ő csöndben tűri, nem válaszol erre, és nem mond semmit. Az a baj ezekben a helyzetekben...
Bocsánat, tehát az a probléma, hogy ott állt mellette, mert ugye erre van egy...
Nem, ilyenkor válaszolunk. Hát
vagy az a probléma, hogy nem szólalt meg.
Hát nem, mi az, hogy nem? Hát persze, hát az, hogy ott áll mellette, találkozik vele, ez teljesen természetes. Mindenki találkozik Putyinnal, kell találkozni Putyinnal. De olyan gyávának lenni, hogy nincs annyi vér a pucájában, hogy azt mondja, hogy ne haragudjon, elnök úr, szó nem lehet arról, hiszen Magyarország elkötelezett a NATO tagság mellett, és a magyar emberek elkötelezettek mellette. Ezeket nem lehet szó nélkül hagyni. Ott ő az országot képvisel, 10 millió magyar állampolgárt képvisel. De amire ki akarok lyukadni, hogy az első kérdésére is talán ez a válasz, hogy megáll-e a konfliktus, hogy lehet látni, hogy Putyin egyre agresszívebb és agresszívebb lesz, hogy egyre többet és többet akar, hogy elindult egy úton a diktátorrá válás útján, és arról az útról nem lehet visszafordulni. Az olyan, mint a kis gömbölc, egyre jobban gyűri maga alá. Először az orosz szabadságot, a független sajtót, a civil szervezeteket, hiszen látjuk, hogy most már bebörtönzések tömege van, gyakorlatilag mindenkit elnémított, aki egy picit is kritizálja őt. Aztán ment tovább Krím-félsziget felé, ment tovább Ukrajna keleti része felé, és most megint egy lépéssel tovább ment. De nem fog megállni. Hát elmondta világosan, hát ő alapvetően az ellen tiltakozik, hogy mi itt, a volt kelet-európai országok, az Európai Unió és a NATO tagjai vagyunk. Szerintem elementáris érdekünk, hogy mi megerősítsük ebben a nyugati szövetségi politikánkat, és megállt parancsoljunk Putyinnak.
Térjünk egy picit vissza egyébként az ön által felvetett energiaügyre, amit azt hiszem talán valahogy úgy fogalmazott, hogy ez egy ilyen zsarolási lehetőség ma Oroszország kezében, Nyugat-Európával vagy az Európai Unióval szemben. Ugye beszéltünk már arról, hogy a német kancellár bejelentette, hogy leállítják az északi áramlat 2-nek az átadási folyamatát. Mekkora esélye van arra Európának, mert ugye itt szokta mondani mindig a magyar miniszterelnök, hogy nekünk bezzeg van egy hosszú távú gázellátási megállapodásunk az oroszokkal, míg, és ezt ugye szintén Orbán Viktor mondta, míg Nyugat-Európában az előre lekötöttnél több gáz csak akkor szállítanak az oroszok, ha az északi áramlaton keresztül tud érkezni. Tehát ez már egy zsarolás, amit Orbán Viktor az oroszoknak tulajdonít. Tehát ebben az értelemben, ha lehet azt mondani, ő is kritikus volt az orosz eljárással szemben, de van-e arra esély ön szerint, vagy inkább azt kérdezem, hogy az a veszély fennáll-e, hogy Európa valamilyen módon lából lövi magát azzal, hogy például nem lesz északi áramlat 2, vagy egy függőségről való lejövetel, ami lehet, hogy fájdalmas, de szükséges lépés?
Szerintem le kell jönni erről a függőségről. Akkor két részre osztanám azt, hogy mi a teendő. Az egyik legfontosabb, és ez sürgető, tehát ez a következő hónapok, évek feladata is, hogy igenis le kell jönnünk az orosz függőségről. Ez ráadásul egybevág azokkal a tervekkel is, amelyek egy sokkal környezetbarátabb energiatermelésre való átállást jelentik, ami nem földgáz és nem kőolaj alapú. Ha a magyar kormány az elmúlt...
Bocsánat, azért a kettő közül messze a földgáz a környezetbarátabb, ez azért ezt elfogadhatjuk.
Természetesen csak azt is látjuk, hogy a földgáz sem lesz elegendő, tehát hogy a földgázzal való fűtés sem elegendő ahhoz, hogy a klímacéljainkat elérjük. Tehát alapvetően olyan technológiák kellenek, amelyek mind a kettőt ki tudják küszöbölni. Ha az elmúlt 12 évet Orbán Viktor nem arra fordította volna, hogy még erőteljesebbé teszi a magyar energiapiac függőségét Oroszországtól, oroszokkal akar atomerőművet építetni, a megújuló energiaforrásokra való áttérést pedig rengeteg pénzt adott volna az Európai Unió erre, az gyakorlatilag elszabotálta. Szélerőmű nem épült ebben az országban az elmúlt 12 évben, amióta Orbán itt van. Energiahatékonysági beruházások töredékére csökkentek ahhoz képest, ami 12 évvel ezelőtt volt, ugye ez a panel felújítási program, ami teljesen leállított. Tehát minden egyes lépésével erősítette azt a függést Oroszországtól, amitől egyébként most persze, hogy szenvedünk, és szenved a magyar politika is. Ezért szerintem az első és legsürgetőbb dolog az lenne, hogy elkezdeni az energiafüggőséget. Felszámolását. Kettő, amiről beszéltem, az energiaunió, az azt is jelenti, hogy az orosz zsarolással szemben egységesen fellépni, az egy sokkal nagyobb erő. Ma Orbánt Putyin gyakorlatilag dróton rángatja. Kiteheti a hálószobája falára a szerződéseit egy olyan diktátor által aláírva, akire pontosan látjuk, hogy mit tesz a nemzetközi megállapodásokkal, vagy a nemzetközi szerződésekkel. Ukrajnának is nagyon sok megállapodása volt Putyinnal, aztán egyiket sem tartja most már be. Éppen ezért úgy gondolom, hogyha a sok százmilliós Európai Unió áll szemben
az oroszokkal... Csak konkretizáljuk az előbbi állítás, hogy elképzelhetőnek tartja, hogy adott esetben az oroszok nem tartják be a Magyarországgal kötött gáz ellátási megállapodást.
Alig van olyan, amit nem tudok elképzelni Putyin esetében. Az elmúlt években egy hosszú listája van annak, hogy hány nemzetközi szerződést mondott föl, amit most történik, az pedig egészen példátlan.
Ugye most konkrétan az úgynevezett Minszki szerződést mondta föl, ki is mondta, hogy felmondta, tehát hogy őt nem tekinti érvényesnek az orosz-ukrán előző konfliktus, 2014-es konfliktus lezáró Minszki megállapodás, és ezek a bizonyos elismerések, ezek már annak a részei.
Ezek már, és hát vannak kétoldalú megállapodásai is Ukrajnával az elmúlt időben. Ugye az a Putyin még 2000, mondjuk azt, hogy 11-12 előtti Putyin azért egy sokkal konstruktívabb, és alapvetően egy demokratikus, együttműködő viszont képzelt el Ukrajnával, és nagyon sok kétoldalú megállapodást is felmondott. Tehát azt szeretném volna ezzel mondani, hogy Oroszország számára a kőolaj és gáz exportja természetesen életbe vágó. Az orosz gazdaság az gyakorlatilag ezen múlik. Ezért ez a zsarolási potenciál, ez nem annyira erős, hiszen pontosan tudjuk, hogy enélkül nem maradna életbe. Az ország próbál persze diverzifikálni és másfele is értékesíteni, de azért ez nem működik nála. Éppen ezért tartanám nagyon fontosnak, hogy minél erősebb legyen a közös európai fellépés, mert ez adja meg a mi erőnket is, és ettől lesz Magyarország is erőbb. Nem a külön utasságtól, hanem attól, hogy egy sokkal erősebb és nagyobb közösségnek vagyunk a tagjai, mi meg is véd minket.
Ugye annak idején pont az önök kormányzása alatt volt ugye ez a Nabucco projekt napirenden, hogy más honnan tudjon földgáz beszerezni Európa. Aztán ez nyilván az európai hatalmak meg egyéb tényezők ellen érdekeltsége miatt, meg nem törődömsége miatt ez behalt. Ugyanakkor Joe Biden amerikai elnök, amikor kezdett eszkalálódni az orosz-ukrán konfliktus, akkor tárgyalt Washingtonban a katari emirrel, hogy Oroszországon kívüli gázforrásokat keressen Európa számára. Mennyire lát esélyt arra, hogy nyilván értem, amit ön mond, hogy előbb-utóbb Európának a gázfüggőségről le kell jönni, de valószínűleg előbb lesz.
Egy átmeneti időszak nyilván
van egy olyan időszak, amikor azért Európa rengeteg gázt fogyaszt, de esetleg az oroszokkal olyan a viszony, hogy ott nehézségek ütközik. Mennyire lát esélyt arra, hogy más források rendelkezésre álljanak Európának, és hogy ezek elegendőek legyenek?
Nagyon sok esélyt látok arra, mert azt látom, hogy válsághelyzetek azok megszülik a maguk megoldásait. És olyan jó lenne, hogyha az emberiség olyan lenne, ami nem a saját hibáiból tanul és a válságaiból tanul. Én pénzügyjogász vagyok, és pénzügyjogot tanítottam az egyetemen, és amikor a diákok kérdezik, hogy hát egy-egy bankcsőd, vagy nagyobb gazdasági pénzügyi csőd vagy válság után, hogy de hát miért nem szabályozták előre, akkor szoktam nekik azt mondani, hogy hát tudjátok, a bank szabályozás történet az a bankcsődök története, hogy a saját hibáinkból tanulunk. Viszont az meg feladatunk, hogy egy válságban, egy kudarc esetén, vagy egy nagyon feszült helyzetben, mint amilyen a mostani is, olyan megoldást találjunk, ami hosszú távon is valamilyen perspektívát nyújt. Az északi áramlattal kapcsolatban nekünk az első pillanattól kezdve nagyon sok kritikánk volt. Mi az Európai Parlamenten belül is a DK-s képviselők nagyon sokat kritizálták, a német képviselőket is, hogy vigyázat, az északi áramlat megépítését csak akkor szabad támogatni, miután látjuk, hogy Putyin ilyen agresszív politikát folytat, hogyha megkapjuk azokat a garanciákat, hogy akkor a másik oldalon meg nem támad hátba minket. Nem kaptunk ilyen garanciákat, elkezdődött az északi áramlat építése, és most itt nálunk. Lehet, hogy más lenne ma a politikai helyzet, hogyha már az első pillanattól kezdve erre odafigyeltünk volna. Ez ugyanahhoz a dilemmához kapcsolódik, amit az elején feltett, hogy érdekei vagy értékei vannak egy közösségnek, egy országnak, egy államnak. És szerintem az egy dráma, hogyha egy országnak csak érdekei vannak, miközben persze néha kompromisszumokat kell kötni a gazdasági és társadalmi béke és a megélhetés érdekében. Politikusként aztán végképp nem vagyok a kompromisszumok ellensége, de minden alkalommal tudni kell, hogy az adott kompromisszumnak és az északi áramlat ebből a szempontból egy értékalapú kompromisszum volt, hogy annak a kompromisszumnak mi lesz a következménye. Én nagyon üdvözöltem a német kancellár, az új német kancellár bejelentését, mert úgy gondolom, hogy ezek azok az eszközök, ahol igenis erőt tudunk mutatni, és meg tudjuk mutatni, hogy egységesen lépünk föl, és megvédjük Ukrajna érdekeit.
Na, innen folytatjuk a Harcosok Klubját Dobrev Klárával, a DKLP képviselőjével és a leendő ellenzéki lista várható második helyezettjével. Várjuk vissza önöket.
Harcosok Klubja, a szabad gondolatok ütköző zónája. Közéleti kérdésekről, tabuk nélkül. Az érvek és a vita egy órája a Spirit FM-en Gavra Gáborral, az ATV.hu főszerkesztőjével.
Folytatódik a Harcosok Klubja a Spirit FM-en. Gavra Gábor vagyok, a szerkesztő Szabó Betti, mai vendégünk pedig Dobrev Klára, a DKLP képviselője és a leendő ellenzéki lista várható második helyezettje. Oroszország és Ukrajna konfliktusáról volt szó az első részben. Ezzel kapcsolatban még néhány kérdést fontos föltenni, aztán megyünk majd tovább részben a jogállamisági mechanizmusra, részben pedig a mostani választási kampányra. Ez egy nagyon érdekes kérdés, és kicsit hazajövünk most, hogy az hogy alakult történelmileg, hogy az eredendően antikommunista és ennek megfelelően orosz ellenes magyar jobboldal ma hát eléggé barátságos viszonyt ápol Oroszországgal, vagy hát a jelenlegi orosz kormánnyal, és a történelmileg hát nyilván eredendően nem annyira orosz ellenes magyar baloldal, pedig mára hát olyan nyugatos lett, és hogy jobboldali kritikusaik szerint pedig a nyugati érdekek feltétel nélküli kiszolgálója. De ez most mindegy, és nem is a minősítések a lényegesek, hanem hogy történt ez a szerepcsere?
Hát orosz ellenesnek semmiféleképpen nem nevezném magunkat, mert nem is vagyunk azok, és azért Oroszország egy fantasztikus ország, fantasztikus emberekkel. Nagyon egyszerű. Putyin politikája az egy teljesen más irányba tolódott el. Az, hogy valaki 2000, hát nehéz meghúzni a határt, de valahol 11-12. 2011-12-ig Putyin állandó meghívottja volt a NATO és EU csúcsoknak.
Ugye számtalan fideszes politikus vetette az önök szemére, konkrétan a Gyurcsány Ferenc és az ön szemére a 2006-os budapesti látogatását Putyinnak. Ennek mindig azt mondják erre, hogy más a mai Putyin, mint a 2006-os Putyin.
Hát 2008-ban volt Bukarestben egy NATO csúcs. Na, konkrét. 2008-ban Bukarestben volt egy NATO csúcs, ahol többek között Ukrajna és talán Grúzia NATO tagsága is felmerült, és ott Putyin elnök egy rendkívül konstruktív, kompromisszumkész, nyitott politikusnak mutatkozott, akiből mindenki azt látta, hogy ezt a hatalmas nagy Oroszországot, ha lassabban is, mint szeretnék, de szépen lassan a demokrácia az emberi jogok irányába tolja. Putyin e tekintetben nagyon nagy reménysége volt, és tényleg mindenki úgy gondolta, hogy egy jobb irányba viszi Oroszországot, és ott, amikor először felmerült annak a veszélye, hogy elveszít egy választást, ez 2011-12 nálamnál, akik jobban foglalkoztak az orosz politika történettel, jobban tudják, hogy 11-12 környékén, amikor először felmerült az, hogy esetleg elveszíthet egy választást, akkor úgy döntött, hogy nem veszíti el. És hosszú listája van a választási csalásoknak, és onnantól kezdve elindult, ha úgy tetszik, akkor a lejtőn, vagy az úton előre, amerre a diktátorok el szoktak indulni, és lépésről lépésre látjuk, minden évben szűkítette az ellenzék mozgásterét, először csak a közszolgálati tévében nem engedték be, már ott tartunk, hogy tömegével tartóztatnak le ellenzéki politikusokat, újságírókat, vagy kergetik el, vagy éppen mérgezik meg, és ölik meg őket. Nagyon nagyot változott vele a világ, nagyon sajnálatos módon, és hát pontosan látszik, hogy ennek a legnagyobb elszenvedői vagy kárvalótjai azok éppen az orosz emberek. Úgyhogy nagyon-nagyon óvatosan kell nézni ezt a példát is, mert lehet látni, hogy olyan politikus, és akkor itt minden áthallás, amit hallanak, azok, az azért van, mert azt szándékozom, hogy áthallások legyenek, hogy lehet demokratikusan kormányra kerülni, és lehet demokratikus politizálást és kormányzást folytatni, de abban a pillanatban, ahogy valaki átlépi azt a lépést, ami egy demokrata és egy autoriter rezsim között van, onnantól kezdve nincs megállás. Nincsen megállás a lejtőn, és megy tovább, tovább és tovább, akár rendőrséggel, ügyészséggel, a nyilvánosság elvesztésével. Ugyanaz történik lassan, mint ami Magyarországon is elkezdődött Orbánnal.
Igen, de abban azért van egy ellentmondás, nem, hogy ugye a magyar ellenzék, az önök pártja is, ugye egyfelől azt mondja, hogy van reális esély egy április 3-i kormányváltásra, másfelől pedig azt mondja, hogy Magyarország már egy autoriter rezsim, hasonló a putyini rezsimhez. Azért Oroszországban nem szokott reális lehetőség lenni arra, hogy Putyin ne nyerjen meg egy választást éppen azokkal a módszerekkel, amelyeket ön felsorolt. Hát hogyha Magyarországon április 3-án reális kormányváltási esély van önök szerint, akkor mégse lehet ez az autoriter rezsim.
Ez a hibrid rezsimeknek a sajátja. Hibrid azt nem azt jelenti, hogy egy picit demokratikus és egy picit diktatórikus, hanem éppen azt jelenti, hogy bebújik a jogállamiság álcája mögé, majd fogunk a jogállamiságról beszélni, de ez csak egy álca. Viszont éppen ezt az álcát használva teszi meg most az ellenzék mindent, és tesz meg az ellenzék mindent, és használ fel minden lehetséges demokratikus eszközt arra, hogy Orbán Viktort és rendszerét megbuktassa. Éppen ez a gyenge pontja, hál' Istennek még azt mondanám, hogy a demokratizmus, vagy a demokrácia álcáját még nem betette le. Sok helyen már levetette. De miután az Európai Uniós és a NATO-s tagságunknak is, ha úgy tetszik, akkor az egyik legfontosabb feltétele, hogy legalább ezeket a parlamentáris eszközöknek egy részét megtartsa. Éppen ez most az a, ha úgy tetszik, akkor gyenge pontja a diktatúrának, erős pontja az ellenzéknek. De egy pillanatig ne gondoljuk azt, hogy ezek a választások tisztességesek lesznek, vagy egyenlőek lesznek. Ez egy mérhetetlenül tisztességtelen választás lesz. Itt az ellenzéknek minden egyes területen, a plakátoktól kezdve, a választókörzetek átírásán keresztül, a megfélemlítéstől, az államszervezet korlátlan használatáig, a pénzbeli különbségekről, tehát hosszan tudnám sorolni. Döbbenetes, hogy mennyire uralja a politikai palettát a Fidesz. Ez nem lesz egy egyenlő, és nem lesz egy tisztességes választás, de olyan nagy elkeseredés van az országban, hogy ennek ellenére is úgy gondolom, hogy az ellenzéknek kutya kötelessége, még ezek között, a tisztességtelen feltételek között is mindent megtenni annak érdekében, hogy ez a rendszer ez véget érjen.
Na hát, ha már így hazahozta Dobrev Klára a beszélgetést, akkor folytassuk ezzel a bizonyos jogállamisági mechanizmussal. Az ellenzéki politikusok, és személy szerint ön szerint is, az Orbán kormány bajban van az Európai Unió bíróságának múlt heti ítélete után. Varga Judit pedig viszont arról beszélt, hogy ez egy politikai bosszú a gyermekvédelmi törvény miatt. nyilván nem fogom azt az állnaív kérdést feltenni, hogy ön ezen a skálán hol helyezkedik el, teljesen világossá tette, hogy hol helyezkedik el. Nekem az annak a kérdésem, hogy rövid távon, tehát kifejezetten az április 3-i választásig, ennek az ítéletnek van-e olyan következménye, amely Magyarországon érezhető lesz?
Már most is van. Az Európai Uniós pénzek nem érkeztek meg Magyarországra. A magyar kormánynak nincsen aláírt szerződése sem a helyreállítási alapról, sem az új operatív programokról, az új uniós kohéziós támogatásokról az Európai Unióval. Azt nagyon világossá tette az Unió, hogy hiába próbálta meg Orbán bíróságon megtámadni azt a jogszabályt, ami már pedig nem engedi, hogy a pénzeket olyan kormányok osszák szét, amelyek nem tartják be az együttélési minimumokat, és amelyek gyakorlatilag korrupt módon a pénzek jelentős részét ellopják, hogy hiába próbált meg bíróságra menni, akkor is január 1-től ez a szabály ez érvényes. Nagyon hosszú időbe telt az uniónak az, hogy eljusson idáig. Egyszerűen nem voltak arra fölkészülve, hogy egyszer csak jön egy kormány, és ilyen módon sútba dob mindent, minden közös értéket, amiben az elmúlt 70 évben hittek és hisznek Európa népei. Éppen ezért volt fájdalmas, hogy pont a magyar példa kapcsán kellett ezeket az új intézményeket, új jogszabályokat meghozni. De sikerült, és ebben egyébként nagyon nagy szerepe van azoknak az ellenzéki, magyar ellenzéki európai parlamenti képviselőknek. Most nem csak saját magamról beszélek, hanem a többi ellenzéki társaimtól. Nagyon komoly ellenszélbe is nagyon keményen kellett azért dolgozni, hogy ez a jogszabály életbe lépjen, de életbe lépett, itt van, nem jönnek az Európai Uniós pénzek. Az április 3-ai választás arról is fog szólni, hogy lesz-e olyan kormány ennek az országnak, amely meg tudja kötni a megállapodásait az Európai Unióval, mert kicsit visszautalva az orosz-putyini hasonlatra, egész egyszerűen Orbán elindult már azon az úton, ami az autoriter berendezkedéshez, a diktátorsághoz, totális diktátorsághoz vezet. Nem tud onnan visszafordulni.
Igen, de erre, amit ön most mond, hogy már most van ennek a kérdésnek érzékelhető hatása Magyarországon, erre mondja azt Orbán Viktor, vagy éppen az ön EP képviselő kollégája Dajs Tamás, akár ebben a műsorban is, hogy hát, és ugye pontosan arra, amit ő mondott, hogy a magyar ellenzéki EP képviselőnek ebben milyen szerepe volt, hogy hát ezek a magyar ellenzéki EP képviselők a hazájuk ellen dolgoztak egyfelől, másfelől, amit viszont Orbán Viktor mond, az az, hogy ez egy beavatkozás az április 3-i választásba. Na most azért ezt olyan nagyon nem nehéz neki, hogy mondjam, alátámasztani. Hát, hogyha azért nem jönnek ezek a pénzek, mert az Orbán kormányban a hatalma Magyarországon, akkor azért ezt erre rá lehet fogni, azt, hogy ez egy beavatkozás, nem?
Először is. Az dolgozik a magyar emberek érdeke ellen, aki az Európai Uniós pénzeket ellopja. Az dolgozik a magyar emberek érdeke ellen, aki olyan ügyészséget tart fenn, akik nem nyomoznak az Európai Uniós pénzek ellopása felett, aki a bíróságokat nem engedi függetlenül ítélkezni, és megpróbálja maga alá gyűrni, aki nem engedi, hogy azok nyomozó újságírók és a szabad sajtó működjön. Ők dolgoznak a magyar emberek érdekeivel szemben. Ráadásul az, hogy most április 3-án van a választás, annak semmi köze nincs ahhoz, hogy egyébként az Európai Uniós új ciklus az mikor kezdődik, mikor fogadták el a törvényt, és mikortól lépett hatályba a jogszabály, hiszen ugye 7 éves költségvetési ciklusokról beszélünk, és ez az új 7 éves költségvetési ciklussal lépett hatályba. Úgyhogy nem, ez nem a magyar választásokba való beavatkozás, hanem annak a világossá tétele, amivel már 10 éve adós a magyar embereknek az Európai Unió, hogy nem lehet következmények nélkül elutni azt a pénzt, ami egyébként a magyar embereknek járó pénz. És amiért azt mondom, hogy az április 3-ai választásoknak viszont ez a tétje az azért, mert azt látom, hogy Orbán Viktor nem lesz képes azokat a változtatásokat meghozni a politikájában, amire szükség van. Hadd mondjak önnek egy pár példát. Ahhoz, hogy újra legyen Európai Uniós támogatásunk, ahhoz, hogy újra meg tudjuk kötni a szerződéseket, például el kell kezdeni a korrupciós ügyekben nyomozni, belépni az Európai Ügyészségbe, vagy pedig adott esetben felhatalmazni
Az a helyzet, hogy azért a korábbi ciklusokhoz képest, azért ebben a ciklusban, tehát a 2018-22-es magyarországi kormányzati ciklusban, azért jelentősen megnőtt a, hogy mondjam, eljárás alá vont kormánypárti döntéshozók, képviselők száma.
Mert már akárhova nyúlott, már korrupciót lát, hát tényleg egyszerűen nem tudunk már olyan megyébe menni, olyan városba menni, ahol ne lenne valamilyen visszaélés. Amikor azt mondta, talán Lánci mondta azt, hogy ez nem korrupció, hanem a Fidesz rendszerének az alapja, és igaza volt. az egész rendszer arra épül, hogy a hatalomban lévő, legyen az polgármester, legyen az képviselő, legyen az valamilyen képviselő környéki ember, az a saját magát gazdagítva a többieket függőségbe taszítsa. Na, akkor fog Európai Uniós pénz jönni Magyarországra, hogyha Orbán Viktor vejét, Tiborcot, azt rendesen büntető eljárásra rá lehet vonni, hiszen az OLAF, az Európai Unió csalás elleni hivatala, dokumentálva, bizonyítékokkal alátámasztva fogalmazta meg, nem, hogy gyanút, hát aki elolvassa azt az anyagot, az pontosan látja, hogy ez mennyire megalapozott gyanú. Amíg ez nem történik meg, már pedig Orbán Viktor erre nem képes, addig nem fog jönni, de mondok magának mást. Amikor majd az ellenzék miniszterelnök jelöltjét, Márki-Zay Pétert beengedik most már kampányidőszakban ugyanannyi időre a közszolgálati tévébe és rádióba, mint Orbán Viktort, vagy mint a fideszes politikusokat, vagy bármelyikünket az ellenzék oldalon, na akkor fog jönni Európai Uniós pénz. De Orbán ezt nem teheti meg, mert akkor elveszíti az választást, mert véletlenül az emberek az igazságot is meghallják a rádióban és a tévében.
Beszéljünk majd arról, hogy egy Márki-Zay kormány esetén hogy néz neki az ország, remélem, hogy lesz rá időnk, és törekszünk rá, hogy legyen. De azért itt még mindig egy picit rugoznék ezen a kérdéskörön a mechanizmussal kapcsolatban. Szóval, hogy amit ön felsorolt, itt azért mégiscsak pénzről van szó. És azért itt a bírósági határozat, az Európai Unió bíróságának határozata azért az egyértelművé teszi, hogy van az Európai Bizottságnak van arra lehetősége, hogy visszatartson pénzeket, de ezt alapvetően pénzügyi visszaélések esetén teheti meg. Tehát mondjuk az ön által emlegetett közmédia helyzete, akár az alkotmánybíróság jogkörének az átszabása, az alkotmánybíróság összetételének az átszabása, stb. Tehát amiket így klasszikusan ugye úgy azt mondjuk, hogy jogállamisági kérdések, hogy ezek önmagában nem lehetnek az alapjai egy ilyen eljárásnak. Akkor ön ezt másképp lehet, parancsol.
Igen, ez egy hatalmas nagy vita volt, és a magyar kormány próbált itt jogászkodni, de szerencsére nagyon egyértelmű helyzet keletkezett. Ugye az Európai Unió integrációja vagy erős szövetsége még nem tart ott, hogy minden egyes témában vagy nagyon sok területen tudja érvényesíteni mondjuk az európai állampolgárok érdekeit közvetlenül, ugye ez lenne az Európai Egyesült Államok, ezért meg kell találni a mostani alkotmányos szabályba, a mostani Európai Uniós szabályokba illeszkedő eszközöket. Igen, a jogállamisági mechanizmusnak az, ha úgy tetszik, az alcíme, hogy az európai adófizetők pénzének védelme. Hogy az európai adófizetők pénzét csak úgy, és csak azokra a célokra lehessen felhasználni, amelyeket az Európai Unió fontosnak talál. Azért született meg ez a kompromisszum, mert egyébként Orbán minden mást megvétózott volna, és ez volt az a téma és az a tárgy, ahol egyszerű többséggel, vagy hát ilyen számított többséggel tudott dönteni az Európai Tanács. Igen, bizonyos értelemben Orbán Viktor ellenére azért született meg ez a megfogalmazás. De mit jelent az Európai Unió adófizetőinek pénzének védelme? Az azt jelenti, hogy ezeket a milliárdos beruházásokat, ezeket csak olyan célokra és csak olyan módon lehet elkölteni, ahol garantálják az átláthatóságot, garantálják azt, hogy nyomon követhető legyen. Nem azt jelenti csak, hogy adott esetben, ha találnak egy pénzügyi visszaélést, akkor azt a pénzt visszavehetik, azt most is megtehetik, hanem biztosítja az ország a közpénzek elköltésének az átláthatóságát. Ez a demokrácia alapja. A közpénzek mitől lesz átlátható? Attól, hogyha tisztességes és független a rendőrség, a nyomozóhatóság, a bíróság, nincs meg. Attól lesz átlátható, ha van szabad média, amely képes adott esetben a visszaéléseket ellenőrizni, az adatokat megkapja nyilvánosan, ami Magyarországon nem létezik, és nagyon sok nehézségbe ütközik, akkor látható és átlátható a közpénzek költése, hogyha vannak civil szervezetek, akiket bevonnak a tervezésbe, és aztán utána ellenőrizni is tudják azt, hogy ez a projekt az tényleg megvalósult-e, a civil szervezetek szabadsága is erről szól. Mikor jogállamiságról beszélünk, akkor nem kell elvon dolgokra gondolni, és azt hinni, hogy erről jogász professzorok vitatkozhatnak se. A jogállamiság arról szól, hogy ne lehessen ellopni az adófizetők pénzét, és arról szól, hogy az állam a saját eszközeivel ne tudja elnyomni az állampolgárét, ne kelljen félni az államtól. Ennyire egyszerű.
Van 5 percünk még, és egy kérdést, egy rövid kérdést itt az uniós pénzek elköltésével kapcsolatban feltedik, aztán belpolozzunk az utolsó néhány percben. Szóval, hogy azért nem az van, hogy itt, hát hogy mondjam, megtörtént egy ilyen először a rendszerváltás után, aztán pedig a NER kiépülése után volt, hát hogy mondjam, a tőke felhalmozásnak egy vadnyugati időszaka, ha szabad így fogalmaznom, és most már olyan tőkeerős üzleti szereplők jöttek létre, amelyek már megengedhetik maguknak, hogy átláthatóan induljanak egy pályázaton, mert egész egyszerűen a tőkerejüknél fogva meg fogják őket nyerni. Szóval hogy ezt meg tudja fogni az Európai Unió?
Abszolút, abszolút meg tudja fogni. Hát nézze, lehet tőkerősnek hívni ezeket a cégeket, de hát a NER cégek 99%-a az állam csecsén csüng. Nem tudom szebben megfogalmazni. Hát abban a pillanatban, ahogy nem kapják...
Ez egy szép Arany Jánosi megfogalmazás volt.
Úgyhogy, abban a pillanatban, ahogy nem kapnak állami pénzt és állami forrást, abban a pillanatban ezek a vállalatok, ezek a vállalkozók, magukat vállalkozóknak hívó üzletemberek, ezek versenyképtelenné válnak. Hát ezek életükben nem kellett úgy megdolgozni egy versengő piacon, versengő gazdaságban, mint ahogy azt akár a környező országok számos vállalkozójának kellett volna. Úgyhogy nem gondolnám, hogy abban az esetben, hogyha tisztességes közbeszerzések, tisztességes pályázatok, tisztességes verseny van, akkor ezek közül bármelyik akár csak egy
világos, tehát úgy látja, hogy adott esetben egy kormányváltás, illetve a ezzel összefüggő intézményi változások elhoznák mondjuk a magyar nagyvállalkozói rétegben is azokat a változásokat, amelyeket önök kívánatosnak tartanak. De térjünk át egy picit a választási kampányra. Ugye az ön előválasztási kampánya annak idején a szakértelemről szólt, kompetenciáról szólt, ami nem is csoda, hiszen mondjuk a független attól, hogy ítéljük meg a magyar kormány járványkezelési sikerességet vagy sikertelenséget, azt el lehet mondani, hogy hát nagyon kevés, hogy mondjam, országban sikerült jól kezelni, vagy hát mindenki megelégedésére kezelni a járványt. Márki-Zay Péterre mennyiben folytatható ez a kompetencia alapú, ahogy mondjam, kihívónak a felépítése, amelyik egyébként az ön választási kampány, előválasztási kampánynak a része volt?
Szerintem nagyon fontos, hogy az előválasztás után a hatpárti ellenzék Márki-Zay Péterrel közösen egy közös kampányt folytat. Tehát mindazok a részek, amelyek az előválasztásban megvoltak, a Néphangja, Jakab Péter személyében, a Fiatalos Lendület Fekete Győr Andrással, az Önkormányzatiság Karácsony Gergelye, vagy éppen a Szakmaiság, ami az én programomnak a középpontjában, az most mind együtt van. Úgyhogy nemhogy folytatható, még meg is erősíthető.
Ugye Karácsony Gergely nyilvánvalóan főpolgármester marad a választás után, és nem lesz az új parlament tagja. És amikor ön Benyúrit a kollégámmal beszélgetett a Jelen című hetél a podcastjában, akkor azt mondta, hogy úgy tervező, hogy nem veszi át az itthoni mandátumát, hanem marad az EP-ben. Ez mennyire van kőbevésve?
Ahogy meg lesz a lista, akkor értelemszerűen az ember ilyenkor elmondja, hogy mit tervez. Egyébként Donát Annához hasonlóan, és Karácsony Gergelyhez hasonlóan is más, tehát nem a magyar parlamentben képzeljük el.
De ez független attól, hogy nyernek vagy veszítenek? Tehát adott esetben, hogyha igen, a kormányában független számít önre? Már
igen, és látom és hallom az ijegységet az emberek, hogy Jézusom, akkor Dobrev Klára nem fog a belpolitikában dolgozni, dehogy nem. Én 2018 óta, mióta a kampány elkezdődött, vagy 19 eleje óta a magyar belpolitikában dolgozom, és az elkövetkezendő években, és remélem évtizedekben is a magyar belpolitikában leszek. Én a magyar belpolitika szereplője vagyok az Európai Parlamentben is. Szerintem bárki, aki látta, hogy az elmúlt 2,5 évben mit tettem, vagy hogyan politizáltam, nem azt érzékelt, hogy Jézusom, kivontam magam, és nem is vagyok itthon a politikában, hanem még erősebben, még láthatóbban vagyok szereplő, és ez így lesz egyébként a választások után is. És abban megállapodtunk Márki-Zay Péterrel, azt kérte tőlem is, és Karácsony Gergelytől is, hogy annak ellenére, hogy a magyar parlamentben nem ülünk bele, mert az Európai Parlament ugyanúgy a magyar emberek ügyeivel foglalkozik, mint a magyar parlament, ennek ellenére legyünk ott a lista elején, egyszerűen szimbolizálva azt, hogy ez a hatpárti együttműködés listája Fekete Győr Andrással és Jakab Péterrel együtt, illetve azt, hogy mi történik április 4-e után, vagy április 3-a este éjszaka után, azt április 4-én fogjuk megbeszélni.
Utolsó kérdésem, hogy hát önök elég sommás dolgokat mondtak egymásra az előválasztási kampányban Márki-Zay Péterrel. Milyen az együttműködés most?
Nagyon korrekt. Nagyon korrekt. Éppen együtt kampányoltunk Szigetváron, Pécsett, itt volt most az évértékelő beszéde, amit szintén közösen vettünk, Komlón mentünk, voltunk, közösen megyünk majd Debrecenbe, március 15-e. Nagyon korrekt, és szerintem ezt meg is kell tanulni a magyar politikában, hogy nagyon sok mindenben nem mértünk egyet, más a stílusunk, szerintem ezt a rádióhallgatók is megtapasztalhatták, de ez nem jelenti azt, hogyha nincsen egy közös célunk, és az jelen esetben az Orbán rendszer leváltása, akkor ne tudnánk nagyon korrektül és nagyon jól együttműködni.
Ez volt a Harcosok Klubja a Spirit FM-en. A szerkesztő Szabó Betti nevében is köszönöm a kedves hallgatók figyelmét. Gavra Gábort hallották, mai vendégünk Dobrev Klára volt, a DK EP képviselője és a leendő ellenzéki lista várható második helyezettje. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kedves hallgatóknak viszont hallásra.
Ez volt a Harcosok Klubja a Spirit FM-en.